napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Jelentős lépésre készül az Európai Parlament a kisebbségek védelme érdekében kötelező európai keretszabályozás kidolgozását indítaná el a törvényhozás. Olyan jelentés készül az uniós törvényhozás állampolgári jogi bel- és igazságügyi bizottságában, röviden a LIBE bizottságban, amely minimum szabályok létrehozásához tenné le az alapokat a kisebbségek védelme érdekében. Az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimum szabályozásokról szóló jelentésről szeptemberben szavaz az Európai Parlament LIBE szakbizottsága, a testület javaslata pedig még az idei év vége előtt a plénum elé kerül. A részletekről röviden már tájékoztatta kedves hallgatóinkat Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő, a LIBE bizottság tagja a Rádió Újság című műsorunkban. Én viszont nagyon kíváncsi voltam további részletekre is, így megkerestem az európai parlamenti képviselőt, és további információkat kértem tőle a témával kapcsolatban. Közben kiderült, hogy Sógor Csaba jelen pillanatban Bécsben tartózkodik, és ott is érdekes dolgok történtek a mai nap folyamán. Két órával adáskezdés előtt sikerült rögzíteni a következő beszélgetést, amelyet szíves figyelmükbe ajánlok a mai napra kész műsorban. Vendégünk tehát Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is, és minden kedves rádióhallgatónak is.
Ön egy közleményben hozta a nyilvánosság tudomására, hogy minimum szabályokat rögzíthet az Európai Parlament a nemzeti kisebbségek védelme érdekében. Kollégáim már megkeresték Önt a rádióiságban nyilatkozott ennek a részleteiről, de térjünk vissza röviden arra, hogy mivel is kecsegtet az Európai Parlament végre valahára a nemzeti kisebbségek védelme területén.
Kezdjük azzal, hogy ugye a törvényhozás úgy működik az Unióban, hogy a bizottság jön egy javaslattal, azt átküldi a parlamentnek, és a parlament erről vitatkozik, és utána a bizottsággal, de főleg a tanáccsal közösen hoz egy törvényerejű határozatot. Na most, amikor a bizottság nem mozdul, akkor két dolgot tehet az ember. Az egyik az, amit a parlament tesz, hogy önálló egyéni kezdeményezéseket indít el, amit a bizottság szép magyaros szóval mokáévá tesz, elfogad, és utána felkéri a tagállamokat is, hogy na akkor tessék ezt életbe léptetni. Ez történt például a Járóka Lívia egyéni kezdeményezésével, aki ugye a parlament alelnöke most, és korábban a parlament egyetlen roma származású képviselő volt Magyarországról, és akkor született egy roma stratégia, ami most minden tagállam számára kötelező. Na most kisebbségi kérdésben ugye rengeteg ilyen egyéni kezdeményezés jelentés született az elmúlt nem is 10 évben, amióta az RMDSZ a parlamentben van, 11, hanem 15 év, amióta Magyarország és Kelet-Európa is csatlakozott, és ezáltal a kisebbségi kérdés jobban előtérbe került, de mondhatnám, hogy 1979 óra, amióta nem kinevezett, hanem választott képviselő vannak a parlamentnek, sorra születtek ezek az egyéni kezdeményezések, főleg a nyelvi jogok, oktatási kérdések területén. Persze mindig a tagállamok arra hivatkoztak, hogy ez nem kötelező, ez tagállami hatáskör, de hát a parlament maga és az unió is úgy indult, hogy a mezőgazdaság az tagállami hatáskör lesz csak, és aztán nem az lett. Egy szóval nekünk az az érdekünk, hogy a kisebbségi kérdés az európai kérdés legyen, kötelező feladat legyen. És hát így születtek sorra ilyen jelentések, csak az utóbbiakról beszéljek, egy képviselő nevéhez fűződik, aki a fő felelős egy ilyen jelentésnek, de többen dolgoznak rajta. Ilyen volt az Alfonzi jelentés, ez egy korzikai kollégánk volt az előző mandátumban a beszélszetett nyelvekről, hogy ilyen volt az Ébner jelentés. A dél-tiroli kollégánk, ami szintén a nyelvi, oktatási és kulturális jogokról szól. Ez a három az, amiben hát itt mertek lépni, és az elmúlt időszakban, amióta mi itt vagyunk, erről tudok, merek bátrabban beszélni, mert ezt jobban ismerem. Azért ugye némi haladás történt, ezt előre bocsájtom, ugye mindig szokták mondani, hogy lassan haladunk a román törvényhozásban kis lépésekkel, hát a brüsszeliben apró lépésekkel haladunk, nem azért, mert itt nincs 7%-nyi magyar, csak körülbelül 4% alatt vagyunk, hanem azért, mert a demokrácia az nem diktatúra és nem háború, ahol gyors lépésekkel haladnak. Gondoljunk csak arra, hogy a román alkotmányban 2003-ban került be a kisebbségek annyi nyelv használati joga, és hol tartunk. Az Európai Parlamentnek, vagy az Európai Uniónak 2009 óta van egy lisszaboni szerződése, amelyen keresztül mi már hivatkozhatunk arra, hogy a kisebbségi jogok nem csupán tagállami hatáskör, hiszen ott van a szerződésben és a szerződéshez csatolt kártában is a diszkrimináció tilalma, sőt az is ott van, hogy a sokszínűség, a nyelvi, etnikai sokszínűség az uniónak egy erőssége, tehát ezt védeni kell, ezt fejleszteni kell, tehát nem csak tilalom van benne, hanem van egy pozitív, egy biztató mondat is, amire aztán ráépülhet a törvényhozás. Na most a bizottság nyilvánvalóan ezeket az egyéni jelentéseket, kezdeményezéseket elfogadhatja, vagy elutasíthatja. A másik lehetőség, ahol meg lehet változtatni a törvénykezést, az a 2009-es lisszaboni szerződés óta lehetséges, és ez az úgynevezett polgári kezdeményezés. Ugye, hogy a nemzeti parlamentekben 100 vagy 200 ezer aláírással, attól függ, hogy ki hogy szabályozta le, úgy az Európai Parlamentben 1 millió polgár aláírásával lehet segíteni a törvényhozást, vagyis lehet kérni a bizottságot, hogy olyan kérdésben, amiben lassan mozdult, amivel nem foglalkozott, abban egy kicsit szedje össze magát és foglalkozzon. 5 ilyen kezdeményezés történt, ezek közül az egyik az úgynevezett Minority Safe Pack, a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó kezdeményezés, ugye a történetet ismerjük, először visszautasította, aztán bírósági per meggyőzte a bizottságot és elfogadta, és a 11 pontos kérésből 9-et jóvá hagyva a bizottság azt mondta, hogy akkor gyűjtsék össze az aláírást és biztassanak meg minket, mint bizottság. Ez a polgári kezdeményezés ugyanolyan fontos, mint a törvényhozás.
De mégis miért keveredtek el vitába ennek a két útnak a sikere kapcsán Vince Loránttal, a FUEN elnökével?
Én nem hiszem, hogy vitába keveredtünk. Vince Loránd úgy gondolja, kívülről nézve a civil társadalom ugye mindig úgy gondolja, hogy a menetelés, a tüntetés az hatékonyabb. Én azt mondom, hogy mind a kettőre szükség van. Most mondok egy példát. Ugye a Székely Nemzeti Tanács úgy gondolja, hogy az autonómiát hamarabb ki lehet vívni, hogyha felvonul zászlókkal, ha tüntet. És ez helyén van. Ez a polgári engedetlenség, a civil társadalom ereje, hogy ne csak 4-5 évente szavazás vagy választáskor, hanem közben is éljen a jogával, tüntessen, tiltakozzon, javasoljon, népszavazás is erről szól részben. És ez helyén is van, de nem szabad elfelejteni, hogy attól, hogy felvonulunk, és mondom még egyszer, hogy valaki félreértsen, fontos Székely zászlóval felvonulni a területi autonómiáért, a kulturális autonómiáért, a nemzeti kisebbségi jogainkért, de ezzel nem oldódik meg a kérdés. A kérdést a bukaresti törvényhozásban, vagy a brüsszeli törvényhozásban oldjuk meg. Én nem tudom, hogy vitába keveredtünk, mert úgy hallottam a hétfői rádiós interjúmat, a munkatársaim hallgatták meg, hogy az én véleményemre nyilvánvaló, hogy Vince kollégám más véleményt mondott, az én mondom kollégám, mert bármennyire is civil, ő korábban az RMDSZ külügyi titkára volt, tehát politikai gyerekekben is mozgott, és tudnia kéne azt, amit mi mindig elmondunk minden választó polgárunknak, hogy természetesen kell tüntetni, szükség van a civil társadalom nyomására és erejére, de a megoldás az mindig a törvényhozásban történik. Ugyanígy a Minority Safe Pack, a polgári, európai polgári kezdeményezés is hathat a bizottságra, befolyásolhatja a bizottság döntését, reméljük, hogy fogja is, nem úgy, mint az előző négy polgári kezdeményezés esetében, ahol mind a négy esetben a bizottság hát egy meghallgatás, egy elutasítás, egy konferencia szervezés szintjén megpróbálta lerendezni ezt a felkérést, de nem lépett föl törvényerejű kezdeményezéssel. De reméljük, hogy ha fellép, és reméljük, hogy fel fog lépni, vagy ez a bizottság, vagy a következő, akkor nyilvánvaló, hogy a bizottság előjön egy javaslattal, és ezt a javaslatot a parlament dolgozza ki. Az a parlament, amelyik az elmúlt 30, 15 vagy 10 évben, és most sorolom, legfontosabb politikai erő az Európai Néppárt kongresszusi dokumentumaiban, határozataiban, pár dokumentumban vette a nemzeti kisebbség védelmét. Az a parlament fogja kidolgozni ezt a törvénytervezetet, javaslatot, módosítókkal, stb., amelyik meghallgatást szervezett az Európai Néppárt, tehát a kereszténydemokraták kezdeményezésére ebben a kérdésben. Ugye a meghallgatás az egy szakmai konferenciának nevezhető politikai, mondjuk jelenléttel, hiszen a politikai pártok előtt történik ez a szakmai konferencia, egy későbbi törvényalkotói, törvényhozási dokumentum megszervezésére. Tehát az a parlament fog ezzel a kérdéssel foglalkozni, amelyik a legutóbbi, hát mondjuk így, hogy 10 évben felkérte a kutatói tanulmányi osztályt, hogy szerkesszen egy tanulmányt, csak kifejezetten a nemzeti kisebbségekről. Az a parlament fog foglalkozni ezzel a kérdéssel, amelyik minden 3 évben elfogad egy jelentést, ez is egy önálló egyéni kezdeményezés, javaslat, például az európai állampolgárságról. 2017-ben azért merek erről beszélni, én voltam ennek a jelentéstevője. Ez azt jelenti, hogy még rajtam kívül minden politikai pártból volt valaki, de én feleltem azért, hogy a módosítókat egyeztessük, hogy kompromisszumra jussunk, vagyis meg tudjunk egyezni egy közös szövegben. És az történt, hogy először a parlament történetében, ahhoz képest, ami 10 évvel ezelőtt volt, hogy amikor összemostak bennünket, vagy egy kalap alá vettek a szexuális kisebbségekkel, a bevándorló kisebbségekkel, az állampolgárság nélküli európai polgárokkal, ugye gondoljunk csak a horvátországi szerbekre, a balti oroszokra, ők az útlevelükben azt írja, hogy idegen, alien, tehát ők, ezek is egyfajta kisebbség. Tehát ahhoz képest most már ez a jelentés nagy mértékben a nemzeti kisebbségekről szólt. És ma már sokkal nagyobb konszenzus van az Európai Parlamentben, mint például a román államfő fejében, mert mi már nem vitatkozunk azon, hogy nincs jól körülhatárolva a kisebbség definíciója, mi már ezt pontosan kimondjuk a parlament, politikusok, hogy lehet, hogy nincs konszenzus ebben, de abban konszenzus van, hogy minden tagállamnak kötelessége odafigyelni, törvényalkotás szintén rögzíteni, hogy senkit, egyetlen egy polgárt se érjen diszkrimináció a vallása, a nyelve, az etnikai hovatartozása miatt. És így jutottunk el oda, hogy most a LIBE szakbizottsága, így szokták idegen nyelven, ez egy rövidítés, az Állampolgári Jogok, Igazság és Belügyi Bizottság egy olyan egyéni jelentést készít, ami csak a nemzeti kisebbségekről szól. Ugye ez az a szakbizottság, amelyik az unión belüli emberi jogokkal foglalkozik. És itt tárgyalják Magyarországot természetesen, a jogállamiságot, itt tárgyalják a migránsok kérdését, a szexuális kisebbség kérdését, a romák kérdését, hiszen ezek uniós állampolgárok mind. És most itt tárgyaljuk ezt a jelentést. Ennek a jelentésnek most volt hétfőn a szakmai meghallgatása, azért az a neve, hogy minimum szabályok, mert itt nem működik a parlamentben az, hogy kard ki, és akkor állítsuk helyre az ország határokat, és Erdélyt vissza, mindent vissza, és Trianon töröljük el, ahogy néha kedves polgárok írnak nekem is, mert itt nem csak románok vannak ebben a parlamentben, hanem szlovákok is, görögök is, franciák is, spanyolok is, litvánok is, ciprusiak is. Felsoroltam a 28 vagy 27 tagállamból álló osztályban a leggyengébb tanulókat kisebbségvédelem szempontjából, és ezeket az embereket kell meggyőzzük, hogy mi nem akarjuk szétverni az országot. Mi nem akarjuk kiszakítani a mi területünket az országból, mert ugye ez nem működik sohasem. Egyrészt, másrészt meg nem akarjuk szétverni Európát és azt az országot, amiben élünk, hanem mi azt szeretnénk, hogy minden polgár egyenlő, fair, sportszerű életet tudjon magának, és ez a jelentés, amit most készítünk, azért kapta ezt a minimum standard kifejezést, hogy minimum szabályok, hogy legalább a jogminimumban tudjunk megegyezni. És nyilvánvaló, hogy Nagy József kollégám felel érte, aki egy vegyes pártból jön, tőle kevésbé féltek. Ugye itt még mindig van kisantant és magyar fóbia, és rettegnek tőlünk magyaroktól, főleg itt most a Magyarország események miatt. És hát ez egy kompromisszumos cím volt. De ez nem jelenti azt, hogy ebbe a jelentésben mi nem tettünk be bármit. Sőt, én olyan módosítókat tettem le, meglátjuk, hogy mit tudunk belőle átverni, próbálja meg bárki magyar ezt leszavazni, ami arról szól, ugye, hogy legyen egy számon kérő mechanizmus, hogy ne lehessen hazudozni, hogy ugye hogy Románia is csinálja, hogy minden szép, minden jó, rendben van, kisebbségek meg vannak elégedve. Hogy az anyanyelv használat kérdésében ne a helyi önkormányzatokra bízzák például a pénzt, az anyagi feltételeket, hanem a központi fizesse. Vagy ugye az oktatás területén biztosítsanak minden jogot. De sorolhatnám tovább, még mi minden van ebben a jelentésben, autonómiák például, ugye, és majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Na most lehet, hogy elutasítja a bizottság, ugye, hogy a minority safe-eknek is megvan a veszélye, hogy ez a bizottság a következő elutasítja. De törvényjavaslatokat nem tesszük le, akkor nem lesz mivel dolgozzon a bizottság.
Engedjön
és
meg.
Amikor a bizottság egy munkaanyagot fog elénk hozni, hát ezekből az anyagokból fog dolgozni. A néppárti határozatokból, a kutatási osztály szakmai dokumentációjából, hogy mi az, hogy kisebbség, kisebbségi jogok, mi a helyzetük, és nyilvánvalóan azokból az egyéni kezdeményezésekből, jelentésekből, amelyet az elmúlt időszakban letettünk. Nem említettem meg, de sajtóban biztos megjelent, hogy például van egy petíciós bizottság, egy panaszbizottság, és itt szeretnénk megköszönni azoknak a választópolgároknak a tevékenységét, akik néha suktunk mi is, néha nem is kellett. Ennek a petíciós bizottságnak megírták a panaszaikat, és ezekből a panaszokból a petíciós bizottság, Csáki Pál foglalkozott ezzel, egy liberális svéd kolléganőnk, evangélikus lelkész kolléganőnk nevéhez fűződik, így lehet megtalálni a honlapon a Wikström jelentés, ami szintén most kifejezetten csak a nemzeti kisebbségekkel foglalkozik. Tehát, hogyha úgy érezték a kedves hallgatók, hogy van valami nézetkülönbség folyan elnöke, kiismétlen külügyi bizottság, az RMDSZ külügyi titkára volt, tehát kéne legyen egy kis politikai affinitása, és az én rádió nyilatkozatom között, akkor azt tudom mondani, arról tudom biztosítani, hogy nincsen. Legfeljebb ő csak az igazságnak egy szeletét látja. Mind a kettőt kell nézni, a parlament munkája ugyanolyan fontos, sőt, ha szabad mondanom, anélkül, hogy megsérteném a civil társadalmat, kicsit fontosabb, mint a zászlós tüntetés, a civil kezdeményezés, de az is fontos. És mind a kettővel kell együtt haladnunk, és eredményt elérnünk. És mondom még egyszer, háborúk, diktatúrák tudnak gyors eredményt elérni. Kitartó, következetes munkára van szükség. Az Európai Parlament egyébként erről szól, hogy itt a folytonosság és a következetesség a legfontosabb. És még valami, hogy ne csak kisebbségi kérdésben, hanem más kérdésekben is, más szakmai kérdésekben is profik legyünk, mert ugye ha szükségünk van a többiek szavazatára, akkor azt úgy tudjuk megnyerni, hogy amikor nekik van szükségünk a mi szavazatainkra, akkor mi szakmailag felkészülten és profi módon tudjunk arra válaszolni. Winkler kollégám is két olyan szakbizottságban dolgozik, a kereskedelmiben és a regionálisban, jó magam is a kisebbségi mellett, ez a LIBE, például a munkaügyiben is, ahol vannak olyan szakmai kérdések, amelyek bizony minket is érintenek, kereskedelemről nem is kell mondjam, de például a munkaügyiben fuvarozók, a kelet-európai fuvarozók, tetszik, nem tetszik, ebből a 4 vagy 4,5 millió román állampolgárból, akik ideiglenesen hosszú távon, ki tudja meddig külföldön dolgoznak, körülbelül 6,2% magyar. És a mi magyar választópolgárainkat, vagy erdélyi honfitársainkat is érinti az, hogy nyugattal milyen alkot tudunk kötni, hogy tartsák meg a kelet-európai fuvarozókat, ne gyilkolják átvitt értelemben, ugye ne tegyék lehetetlenni a munkájukat. Tehát, hogy ilyen értelemben a parlamentnek nagyon fontos szerepe van, és én ebben az értelemben mondom azt, hogy nem szabad lebecsülni a parlament munkáját, nem azért, mert mi itt dolgozunk, és itt vagyunk, és belülről látjuk a dolgot, hanem gondolom, hogy ebben mindannyian egyetértünk, hogy egyelőre olyan világ van, reméljük, hogy ilyen is marad, ahol párbeszéd és parlamenti szinten, nem pedig az utcán oldjuk meg a problémákat.
Volt önnek egy nagyon érdekes kijelentése tusványosan, engedje meg, hogy erre visszautaljak.
Igen?
Mi szerint Európa morális válságban van, és nem az iszlámtól kell félteni Európát, hanem a puhány keresztényektől. De most ilyen hangulatban akkor kisebbségi kérdés tekintetében előrelépés várható-e, főleg azokat az okokat is felsorolva, hogy milyen változások várhatóak a közeljövőben az Európai Unió vezetése szintjén?
Tusványosan, vagy a tusnádfürdői nyári táborban én arra utaltam, amit el is magyaráztam, hogy amikor gond van, és mondok egy példát, ugye tépi a nyáját a farkas, akkor a pásztor nem futhat be a nyáj közepébe, ez befúrja a fejét a leghosszabb szőrű birka bundájába, és hogy majd az úr megmegy bennünket. Egy kicsit ez történt itt migrációs kérdésben, hogy azzal vádoltak a liberálisok, hogy hát ti nem vagytok keresztények, nem tudjátok befogadni a menekülteket. Tehát, hogy ilyen értelemben Európát nem az iszlámtól kell félteni, hanem az ilyen rövidlátó, szűklátó körű emberektől. Tehát nekünk keresztényeknek az a feladatunk, hogy utaljunk a Európa keresztény értékeire. A család, a munka, és a harmadik legfontosabb, ugye az Istenbe vetett hit, ne sértse meg az ateistákat, vagy a kételkedőket, hogy nem 4 években, vagy 40 években kell gondolkodni, hanem egy emberi életen tovább is. Erről szól a keresztény értékrend persze, és szolidaritás, és nyilvánvaló, hogy mi ezt próbáljuk a néppárton belül, de a liberálisok és a szocialisták felé is elmondani, hogyha ti valóban európerek vagytok, liberálisok, vagy szocialisták, keresztények, vagy szélsőjobboldalak, akkor minden uniós polgárnak a jogait tartsátok tiszteletben, a kisebbségekét is. Ilyen értelemben mondom azt, hogy bizottság, parlament, de a tanács is, ugye, ha komolyan veszi az uniós alapértékeket, akkor nem csak az unióba igyekvő nem uniós polgárok jogait tartja tiszteletben, ugye a bevándorláshoz való jog, vagy sorolhatnám a többieket, ugye a menekült ügyi státuszhoz való jog, hanem azoknak az uniós polgároknak is a jogait tiszteletben tartja, akik nem akarják elhagyni Európát. És hát, hogy mi lesz ebből, nem tudjuk, a bizottság térfelén van nem sokára a labda, akár azáltal, hogy az európai polgári kisebbségi kezdeményezést megkapják, akár úgy, hogy az általunk szeptember végén megszavazott önálló jelentést megint készhez kapják, és az ő feladatuk és az ő felelősségük, hogy hozzanak egy döntést, ha pedig képtelenek rá, akkor a következő bizottságé. Egy kicsit költően, vagy viccesen, vagy székelyesen, ha megengedik, ugye az udvarhely széki őseim miatt viccelődhetek székely viccekkel is, de hát ez nem csak székely vicc. 150 év alatt sem lettünk törökké, ez sem tart örökké, ki fogjuk várni. Ott leszünk, a következő asztalnál is, mert ha nem vagyunk ott, ugye, akkor azt szokták mondani, ez idézek egy klasszikust, ha nem ülsz le az a tárgyalóasztalhoz, előbb-utóbb ételként fognak felszolgálni. És ez a feladatunk, hogy úgy üljünk le a tárgyalóasztalhoz, hogy minden lehetséges eszköz, idézőjelben mondom, fegyver, legyen ott a kezünkben. A tárgyalásé is, a törvényhozásé is, a civil társadalom kezdeményezésé, vagy nyomásgyakorlásé, legyen a tüntetés, polgári kezdeményezés. Ezért nem szabad soha egyiket sem lebecsülni. Sem az utca emberének a jajszavát, de a parlament lassú, de biztos lépésekkel történő törvényhozási kezdeményezését sem.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Sógó Csaba, európai parlamenti képviselő úr, említette többször az Európai Néppárton belüli viszonyokat. Hát tudomásom szerint azért ott sincs teljes mértékben béke. Az utóbbi időben elég sok bírálat érte az RMDS-t a romániai parlamentben tanúsított álláspontja miatt, és hát összetűzésbe is kerültek. Szóvitába Teodor Stolozsán kollégájukkal éppen a néppárti családon belül. Jelen pillanatban Bécsben tartózkodik, ahol az Európai Néppárt bürójának ülése zajlik. Ott is érdekes dolgok történtek. Kérném szépen, hogy foglalja össze, hogy a mai nap folyamán mi volt, miről szólt az osztrák kancellár, mint az Európai Unió elnöki államának a vezetője beszéde, és hogy milyen további információkra tájékoztathat az osztrák fővárosból.
A néppártnak, ez a néppárt vezetőségének ugye az éves kihelyezett bíróülése, az utolsó a jövő évi választások előtt, és az osztrák kancellár is arról beszélt, amiről erről ennek a két napnak a témája szól, az igazságosság, fairness, angolul fair, ugye a fair playből, fociból tudjuk, hogy mit jelent ez, hogy tisztességesen játszunk, és ennek kapcsán szó volt a jogállamiságról, arról, hogy ugye minden európai polgárnak joga van egy tisztességes élethez, legyen az munka, legyen az nyugdíj, egészségügy, szociális támogatások, anyanyelv, és hát ugye folyik is itt is a vita, érdekes volt, hogy az európai néppárt, mondjuk így, hogy bizottság elnöki jelöltje Manfred Weber, a frakcióvezetőn keresztény demokráciáról beszélt, az osztrák delegációvezető ott már Karász liberális demokráciáról beszélt. Hát nyilvánvaló, hogy már korábban vitatkoztunk erről, de itt a néppárt nagy része megegyezett abban, hogy egyikről sem kell beszélni. Nem liberális vagy illiberális demokráciáról, hanem keresztény demokráciáról kell beszélni. És úgy tudom, hogy ebben a néppárt és a magyar kormányfő is megegyeztek, és a keresztény demokrácia éppen azt jelenti, hogy ezekre a keresztény értékekre kell odafigyelni. Persze itt folyik a vita arról, hogy mit lehet tenni a migráció kérdésében, és abban ma már érdekes módon mindenki megegyezik, hogy otthon kell segíteni az embereket, és ma a kancellár nagyon nyíltan és világosan kimondta, hogy a illegális bevándorlásnak vége kell legyen. Ezt mi korábban is mondtuk, hogy ezt azért nem csupán azért kell betiltani, mert a menekültekkel, vagy a gazdasági, vagy klímabevándorlókkal jöhetnek terroristák is, hanem azért is kell beszüntetni, mert ez még több embernek ad biztatást, hogy útra keljen, és lélekvesztőkön esetleg az életét kockáztatva elinduljon Európa fele, ahol nem biztos, hogy tártkarokkal fogadják. És hát ma erről folyik a vita. És természetesen itt a kancellár azt is elmondta, itt a Magyarországot bíráló, jogállamiság kapcsán Magyarországot bíráló néppárti kollégáknak, hogy érdekes, hogy persze Ausztriát is bírálták, ugye, hogy szélsőjobboldali párttal lépett kormányra. Érdekes, hogy senkinek nem jut eszébe ma beszélni Romániáról, Szlovákiáról, Csehországról és Máltáról, ahol korrupció van, ahol sérülnek az emberi jogok, ahol újságírókat ölnek meg, és hát elkezdett mindenki köhögni. Ilyenkor nekünk az a dolgunk, hogy az ebédszünetben, a kávészünetben, nekem ez könnyebben is megy, mert német az első idegen nyelvem, németül elmondjuk nekik, hogy mi a helyzet, és mi is élünk a civil lobby és nyomásgyakorlás eszközével, például a mindenkinek ilyenkor elküldöm a RMDF által készített rövid összefoglalót a romániai helyzetről, és persze mindenkit meghívunk októberben parlamenti szesszió idején, keretén belül a kisebbségi interjúpon, de a parlamenti klubban is pont az RMDF volt elnöke Markó Béla fogja bemutatni azt a kötetet, amit az elmúlt 25 évről írtak a kisebbségi helyzetről, a jogállamiságról, az igazságszolgáltatásról Romániában. És így próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy minden propaganda gépezet által hangoztatott siker ellenére Romániában nem, hogy az igazságszolgáltatás, a kisebbségi kérdés sincs megoldva. Ezt azért fontos most megtenni, mert a következő fél évben Románia lesz az unió soros elnöke, tehát ő fog felelni az európai nagy kihívásokra, kérdésekre, és ugye ilyenkor mindig az elnökség bizonyos prioritásokat próbál meg európai szinten felvállalni. Szerényen én azt javasoltam a román elnökségnek, hogyha már ilyen példaértékű a kisebbségi kérdés, akkor vegyék fel a prioritások közé, mert van még egy pár tagállam, ahol gond van, még ha ők úgy gondolják, hogy Romániában nincs is, de azért Románián kívül még van vagy 5-6 tagállam, ahol súlyos gondok vannak kisebbségi kérdésben. Tehát erről szól egy ilyen bűrőülés, ezekről a kérdésekről vitatkozunk, professzorok, politikusok, az osztrák kancellár, és mindenki felelősen természetesen gondolkodik és aggódik Európa jövőjét. Az ilyen jellegű bűrőülések nem csak a választás előtt egy évvel vannak, hanem az elmúlt 5 évben is voltak. Egy párról sikerült tudósítanom, írnom, és hát itt is szeretném megköszönni önöknek, hogy néha a rádió hullámhosszain keresztül is be tudtunk számolni ezekről az ülésekről. Én is, meg Winkler kollégám is.
Mennyiben árthat az ügynek az ilyen jellegű beszólások, mint ami éppen most Theodor Stolozsán jeles politikus társa részéről érkezett az RMDS irányába?
Hát nyilvánvaló, hogy ártani nem árthat, mert azért kisebbségi kérdésben, ha szabad ezt mondanom, van annyi szavam, tekintélyem, becsületem, főleg, hogy ugye az irányadó közeg az a német közeg, nem csak azért, mert 96 német képviselő van, de ez a parlamenti klubba, ahol a lobbynak a helye van minden Strasbourg csütörtök reggel 8 órakor, ugye ez arról szól, hogy ott kötetlenebb módon egy világ reggeli keretében tudtunk elmondani dolgokat. Hát itt a néppárt vezetősége nagyjából német, Bajor, ugye Dolt is, az Európai Néppárt elnökét is elzászi németként ide sorolhatnánk. Nyilvánvaló, hogy a románok is dolgoznak, és az ellenkezőt mondják el, de azért úgy gondolom, hogy ránk is hallgatnak. Stolozsán román delegáció vezető nem először kéri föl a néppártot arra, hogy segítsen Romániában egységesíteni a jobboldali erőket. Hát ez külön lehetőség nekünk ilyenkor mindig elmondani, hogy mi is szeretnénk oda tartozni, de amíg kisebbségi kérdésben rosszabbak bárkinél, nem mondjam, hogy a szociknál, mert ők is megérik a pénzüket, addig nincs mit keresünk a jobb oldalon, és amíg nem képesek egy életképes kormányprogramot felmutatni, és amíg nem képesek a saját embereiket összeszedni egy bizalmatlanság indítványra, miről beszélünk? Mindenki ledöbbent azon, de még egy-két román kollégám is már állítólag azt állítják, hogy nem tudtak erről, hogy például a Marosvásárhelyi katolikus iskola iratkozandó gyerekek szüleit ugye a DNA megkereste és megpróbálta megfélemlíteni, vagy hogy nem értik, hogy egy jogállamban hogy nem lehet egy iskolát működtetni, beindítani, és ezeket ilyenkor mindig el kell mondani. Talán jobb belátással tél egy új politikai elit, és talán a választások után normalizálódik a helyzet, de úgy néz ki, hogy ugye adival szólva mindig kitermelődnek az újondokok, és az a román politikai elit, aki a 90-es években nehezen, de elkezdte megérteni, hogy miről volt, az biológiai értelemben ugye eltűnt, nyugdíjba vonult, kihalt, és ezt a munkát újról kell kezdeni. De még ott is, azokban a tagállamokban is, ahol tisztességes törvények vannak, ott is a kisebbségnek minden nap meg kell küzdenie a jogaik érvényesítés érdekében. És hát ez egy olyan munka, amiben nem szabad hátradőlni, úgyhogy erről szól a, nem csak az európai parlamenti képviselő, bármelyik képviselő, egy önkormányzati képviselő élete is, hogy munkaidőben, szabadidőben győzködni kell a többieket, hogy megéri, hasznos, anyagilag is, de mindenféle szempontból betartani a szabályokat, ha nincsenek szabályok, azokat megalkotni, és tiszteletben tartani mindenkinek a jogát az élethez. Nem értették sokáig azt, hogy én miért beszélek magyarul a románok, és miért nem beszélek románul. Mondtam azért, mert az anyanyelven ti se beszéltek törökül, vagy oroszul, vagy németül, vagy angolul, hanem románul beszéltek. Ugye itt nekünk bárhol fel lehet szólalni az anyanyelvünkön. És amikor elmondom, hogy Romániában ez nem lehet, akkor mindenki háborog, a románok is, mert nem mondja ki, hogy nem lehet, mondom, miért a román felsőházban lehet beszélni. Hát a Magyarországi részben beszélhetetek románul 19. században, itt nem lehet. Tehát így lehet elmondani itt a többségnek, hogy milyen viszonyok élnek Romániában, és bízni abban, hogy ők is mellénk állnak, és megváltoztatják ezt a helyzetet.
Én ehhez kívánok önnek a továbbiakban is kitartást, és sok sikert a munkájában, a meggyőző érveiben. Köszönöm szépen, hogy bekapcsolódott a mai műsorba. Minden jót kívánok.
Én is mindenkinek hasonló jót kívánok, és köszönöm szépen a lehetőséget.